Folytatjuk a beszélgetést Ipszés János evangélikus püspökkel, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspökével, és a Biblia éve kapcsán már szóba került a magyarországi történelmi egyházak közötti párbeszéd és a magyarországi történelmi egyházak összefogása. Az elmúlt időszakban azért több alkalom is volt, amikor fontos közéleti kérdésekben foglaltak állást. Például múlt év nyarán, 2007 nyarán közös nyilatkozatot adott ki az evangélikus és a református egyház a társadalmi szerepvállalásról és a társadalmi szerepvállalás mikéntjéről, és ebben azt olvashatjuk, hogy a magyarországi református egyház és a magyarországi evangélikus egyház, ismerve a hazánkban tapasztalható társadalmi és gazdasági problémákat, a protestáns hagyományok szellemében felelősséget érez a népünkért, a maga eszközeivel kíván közreműködni a megoldásban. Fontos társadalmi kérdésekben nyilván, hogy az egyházaknak hallatniuk kell a hangjukat, artikulálniuk kell a véleményüket, de nagyon vékony mesdje ez, tehát amikor meghúzzuk azt a határt, hogy mondjuk a közéleti szerepvállalásnak az egyházak részéről hol is lehet a határa. És ez egy nagyon kényes terület.
Igen, így van, kényes, de nem a társadalmi közélet szempontjából, hanem a pártpolitika oldaláról. Hiszen ha pártpolitikai témává lesz téve valami, akkor elvesztjük a realitás érzékünket. És nem a tényleges értékek mentén, hanem egy kis párt érdek mentén fogalmazzuk meg a gondolatainkat. De mielőtt még erre lényegében és érdemben visszatérnék, vagy erről beszélgetnénk, el kell, hogy mondjam, hogy a lutheri teológiának van egy nagyon fontos öröksége, amelyről sokszor elfeledkezünk, és amelyet nem becsülünk eléggé. Luther, ha nem is dogmatikus precizitással, de számtalan alkalommal beszélt arról a meggyőződéséről, ami a Szentírás alapján bontakozott ki benne, hogy Isten kétféleképpen kormányozza a vágot. Egyrészt a világi hatalmon keresztül, másrészt a lelki hatalmon, az egyházon keresztül. Vagyis Luther komolyan vette, hogy Isten mindenható. És ha Isten mindenható, akkor nincsen a világnak, a közéletnek olyan területe, amit ne tartana szemmel, amire ne akarna befolyást gyakorolni, amelyet ne akarna irányítani. És ez bizony, gondolhatunk Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelének arra a figyelmeztető mondatára, hogy nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és minden lélek engedelmeskedjék a felsőbbségnek. Ez egy nagyon kemény és nagyon melbevágó mondat. Akkor tulajdonképpen ez azt is jelenti, hogy igen, igazából minden hatalmon lévő társaság, most bocsánat, hogy ezt a szót mondom, kellene, hogy számoljon azzal, hogy ő Isten parancsának alapján kell, hogy vezesse közösséget. Isten szándékát nem módosítja az, hogy vannak kormányok, államok, amelyek ezzel nem számolnak. Akkor az abúzus az nem számolja föl Isten rendjét. Ez az egyik fontos dolog, és ezért, amikor az egyházak hozzászólnak társadalmi kérdésekhez, akkor nem beleavatkoznak a dolgokba, hanem az Isten rájuk bízott profétai szolgálatának felelősségében megfogalmazzák azokat a reális értékeket, amelyeket az adott kormány figyelmébe ajánlanak. Természetesen megteheti, miért ne tehetné egy kormány, hogy ezt figyelembe veszi vagy sem, de ez bennünket nem ment fel a kötelezettség alól. Na most, ha ezt bölcsen, tapintatosan, de határozottan tudják az egyházak nyilatkozatban vagy beszélgetésekben megtenni, akkor talán ez a bizonyos penge élen való járás, ha nehéz is, de nem lesz lehetetlen feladat. Mert nem pártpolitika mentén, hanem az örök értékek, a morális értékek mentén tudják megfogalmazni a mondani valójukat.
Püspök úr, az elmúlt napokban, elmúlt hetekben több közéleti kérdésben is állásfoglalt, és jelzem rögtön hozzátéve azt, hogy ezek ugye nem testületi állásfoglalások voltak, hanem mondhatjuk azt, hogy püspök úr véleményét idézték a sajtóban, illetve a Nemzeti Hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Például a mostani népszavazás kapcsán ön azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy a népszavazási eredményekben az is benne van, hogy 300 forintot szívesen takarít meg az ember, de azért a népszavazás részvételi arányaiban és egyértelmű állásfoglalásában jelentős kritika és ítélet is van a kormányt.
Igen, ez hangsúlyozom, hogy bár egy bizonyos párt vagy pártkoalíció alkotja a kormányt, és van kormányon, de ez a vélemény nem pártpolitika, hanem a jelenlegi feszültségekre vonatkozó állásfoglalás volt, ami a kormányzat bizalmi tőkéjének a megrendülésére vonatkozott. Én bízom abban, hogy az Inforádió hallgatói érezni fog a szavaimban, hogyha konkrét eseményekre is utalok, ezek csak jelzések, és nem a pártpolitikát szeretném hangsúlyozni, hanem azt, hogy melyek azok az események, ahol az egyébként is ingatag bizalmi tőkéje megingott a kormányzatnak. Őszödi beszéd. És az a zavargás 2006 őszén. Egy alkalommal a kormányzathoz tartozó egyik személy azt a igényét fogalmazta meg, vagy a kormányzatnak azt az igényét fogalmazta meg, hogy az egyházak határolódjanak el a randalírozó emberektől. Be kell vallanom, akkor nagyon friss és emocionálisan nagyon hatékony volt még ennek az eseménynek az emléke bennem, és én akkor a következőt mondtam. Attól a pillanattól kezdve, hogy a randalírozók ellen kiküldött rendőrök ismertető jel nélkül tették a lábukat az utcára, nincs lehetőség arra, hogy elhatárolódjam ettől a szakciótól. Mert ez pontosan mutatja, hogy a bizalmi viszony megingásában bizony a kormánynak, a hatalmon lévőknek, hadd fogalmazzak inkább így általánosan, nem elhanyagolható szerepe van. És hogy ez akkor egy hirtelen megfogalmazott mondatként is máig megtartható vélemény maradt és álláspont maradt, az éppen az elmúlt másfél év alapján kiderült. Hiszen az ember óhatatlanul arra gyanakszik, hogy olyasmire készül valaki, aki csukjában ismertető jel nélkül lép az utcára, ami legalábbis két vagy három hátsó értelmet hordoz. És amikor én azt mondtam, hogy a népszavazás arányaiban, részvevők arányában, és talán az eredményében is ilyen utalásokat vélek felfedezni, ezekre a háttéreseményekre gondoltam. Igen, elveszítette a bizalmi tőkéjét a kormányzat, és tudjuk, hogy elveszíteni sokkal könnyebb, mint visszanyerni. De ez már nem a diagnózis készítés fázisának a feladata.
Van még egy érzékeny és sok társadalmi vitával kísért terület napjainkban, jelesül az egészségbiztosítási reform és az egészségbiztosítás tervezett átalakítása. Ezzel kapcsolatban nemrégiben ön úgy fogalmazott, hogy a törvény miatt ketté szakadhat a magyar társadalom.
Én csak tolmácsoltam a nekem feltett kérdés kapcsán a válaszomban, amit számtalan szakember mond. Én nem vagyok szakértője ennek a területnek, de azt minden esetre fontosnak tartom, hogy ne csak az egyik oldal szakembereit hallgassa meg az ember, hanem a másik oldalt, a másik véleményt is. És ez azért elég biztos prognózis volt, hogy ha ez pénzügyi alapokra vagy piaci alapokra lesz fektetve, akkor elkerülhetetlen, hogy a szinte végzetesen szétnyíló társadalmi olló két ágának hegyén vagy hegyéhez közeledve élő emberek között, egészségügyi ellátása között hatalmas különbségek lesznek. Én gondolom, hogy ez nem kell ehhez semmi más, csak a szakemberekre figyelni, és egy kicsit konzekvensen végig gondolni a folyamatokat.
És akkor zárjuk a beszélgetést egy egészen friss hírrel. Azt olvasom, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyháznak mintegy 20 milliárd forint értékű fejlesztési elképzelései vannak, és ezt neked egy részét legalábbis szeretnék uniós forrásokból, uniós pályázatokból előteremteni. Hát ez számomra ez a hír eleve azt jelzi, hogy hát az Evangélikus Egyház nagyon modern felfogást képviselt, úgymond megértette az idők szavát, hiszen pályázatírókkal tárgyal vagy konzultál a tekintetben, hogy ezek az uniós források lehívhatók és elnyerhetők legyenek az Evangélikus Egyház számára. Volt is egy ilyen pályázatírói megbeszélés.
Igen, rögtön hozzá kell tennem, hogy én ebben az egész folyamatban nem csak a korom miatt és a szakértelem hiánya miatt, hanem habitusom miatt is engedelmes követője vagyok a jó ötleteknek. Sosem vagyok ötletgazda, de van néhány olyan munkatárs az egyházunkban, akik, ahogy költőjen mondható, a világ ütő erén tartják a kezüket és a folyamatoknak. Valóban így igaz. Készítettünk az egyházmegyék vezetőivel, egyházkerületek hivatalaival egy úgynevezett projektkatalógust, hogy melyek azok a pályázati kiírásokba beleilleszthető fejlesztési elképzelések, amelyekre nézve megfogalmazhatjuk majd, vagy megirathatjuk a pályázatokat. És hát elkülön nagy szám, ez a közel 20 milliárd forint érték jelent meg, és ezen belül körülbelül fele csak a mi egyházkerületünk a Dunántúli püspökségen belül. Ez persze összefügg azzal, hogy nálunk van a legtöbb gyülekezet, és talán relatíve több intézmény is. És hála Isten, vannak olyan szakembereink, akik segítenek bennünket abban, hogy megkeressük azokat a megbízható pályázatíró cégeket, akiket szeretnénk intenzíven foglalkoztatni majd. És tulajdonképpen, amire az MTI híradása utalt, az az a konferencia volt, amit az oktatási központunkban Réfülöpön tartottunk, amelyre meghívtuk ezeket a szakembereket, és az első lépést megtettük. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy legyenek jó pályázataink, és nyíljanak meg végre azok a csapok, amelyeken keresztül talán mi is támogatást nyerhetünk.
Így legyen, püspök úr. Az elmúlt órában Itzés János evangélikus püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, püspök úr, és békés ünnepeket kívánok.
Köszönöm szépen, és szerkesztő úrnak és a rádió hallgatóinak is áldott békés húsvétot kívánok, és azt, hogy a húsvét ne maradjon mögöttünk, hanem kísérjen bennünket egész életünkben.